Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hálaadó Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. Ennek az aratási éneknek az első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicséretét, nevének segítségül hívását. A már megkezdett 65. Zsoltárt énekeljük a második verstől a Zsoltár végéig. A második vers így kezdődik: rajtam a bűn elhatalmazék. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igét, amint megírva találjuk a Márk szerinti evangéliumban, az evangélium 6. részében, a 6. rész 30. versétől a 44. versig. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéit, jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadással állunk előtted, hiszen mindent tőled kaptunk, minden jó, minden áldás a te atyai kezedből jön. Urunk, köszönjük, hogy úgy tudunk itt megállni, mint akik tudjuk, hogy te adod a kenyeret, te adod a testi és lelki szükségeinknek megfeledő eledelt. Köszönjük mindazt, amivel eddig megáldottál bennünket. Hálásak vagyunk a javakért, amelyekkel elhalmoztál. Köszönjük neked közösségeinket, köszönjük ezt a megoltalmazott országot, köszönjük a mi nemzetünket, amihez tartozunk, köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te vagy ennek a világnak az ura, és hogy mi pedig hozzád tartozhatunk, a te kegyelmedből részesülhetünk, úgy, mint emberek, úgy, mint keresztjének, reformátusok, úgy, mint magyarok ebben a világban. Urunk, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon különösen is együtt lehetünk veled, nem csak a hirdetett igében, hanem a Szent Sákramentumban is. Hálásak vagyunk neked, Urunk Istenünk, hogy közben lélekben együtt lehetünk a hókstédei gyülekezettel, ugyanúgy, mint a békásmegyeri testvérekkel is. Köszönjük, hogy te mindenütt ugyanazt az igét hirdeted, ugyanazt az evangéliumot, ugyanúgy hívsz bennünket, hogy egészen a tiéd legyen az életünk. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy áldjál meg bennünket a te szent igéddel, kérünk, hogy taníts bennünket, vezesd a mi gondolatainkat, növeld a hitünket, erősítsed meg a mi református keresztjén identitásunkat. Urunk Istenünk, részesíts bennünket szent szavadban, kérünk, hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy fél részt olvasok újra, Márk evangéliumának a 6. részének a 38. versének a felét. Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ebben a történetben, amely jól illeszkedik a mi ünnepünkhöz, az új kenyérért való hálaadáshoz, számomra hogy kiugrott ez a kérdés, hány kenyeretek van. Azért is, mert úgy gondolom, hogy ez a kérdés nem csak akkor és ott érvényes Jézustól, hanem minden időben érvényes. Jézus beszélget a tanítványaival, és tőlük kérdezi meg, hány kenyeretek van. És azt gondolom, hogy ez a történet, ami gyönyörű történet önmagában is, nem csak ennyi üzenetet hordoz, ami ott megtörtént, hogy Jézus képes megszaporítani a meglevő kenyeret ott és akkor, hanem egyszerre a tanítványoknak a feladata, a tanítványoknak a helyzete az, amely hasonlít a későbbiekre is. Jézus tanítványaitól kérdezi meg, akik értetlenkednek és nem tudják, hogy mit kezdjenek. Maga a helyzet nagyon egyszerű, sokan vannak Jézus körül, olyanok, akik régen hallgatják őt. Régen hallgatják, belefeledkeznek Jézusnak a tanításába, és még arról is megfeledkeznek, hogy enni kellene. Nem tudom, hogy járt-e már úgy valaki, valamit elkezdett csinálni, és vagy hallgatni valamit, vagy tenni valamit, és elfelejtett enni. És akkor, amikor már nagyon éhes volt, akkor jutott eszébe, ugye a férfiaknak előbb, a hölgyeknek később jut eszébe, hogy hát most már kellene valamit enni is, de azért nyilván itt is arról van szó, hogy Jézus tanítása annyira leköti az ott levőket, annyira kíváncsiak arra, amit hallanak, hogy megfeledkeznek erről is. Azonban kiderül, hogy későre jár, és itt a tanítványok hívják fel a figyelmet, hogy hadd menjenek a környékre el, és majd ott vesznek maguknak enni, mert messziről jöttek, és talán nem tudnak egészen hazamenni. Jézus azonban azt szeretné, hogyha a tanítványok adnának nekik enni. Nem derül ki pontosan, hogy miért, talán azért, hogy létrejöhessen ez a csoda, hogy mindenki megláthassa, hogy az 5 kenyér és a 2 hal elég 5000 embernek, akik csak férfiak számolva 5000-en, nyilván voltak még gyerekek, nők, de őket külön nem számolták meg, hanem a férfiakhoz kötötték ezt a számot, hogy mindenki láthassa ezt a csodát, és ezzel az élménnyel menjen haza. Biztos benne volt az is, hogy Jézus egyszerre elmondta azt is, hogy az Isten gondoskodása nem csak arra terjed ki, amit ő tanít, hanem az embernek az egész életére kiterjed. Hogy kenyérrel is megáldja. Nem csak lelki kenyérrel, hanem testi kenyérrel is. Egy kicsit erről is szól ez az ünnep számunkra is, bár mindig fordítva szoktuk használni, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ugye erre, ezzel felhívjuk a figyelmet arra, és az ige felhívja a figyelmet arra, hogy több van, mint ami kézzel fogható ezen a világon, és nekünk többre is van szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk, de egyszerre emlékeztet bennünket ez az ünnep arra is, hogy azért, ami kézzel fogható, Istennek az sem mindegy. Az életünknek a szükségei, az életünknek a dolgai, amik a mindennapi kenyér, mint étel, és egyszerre, mint jelkép, mindaz, amire szükségünk van, ez nem közömbös Isten számára. Imádkozni is szoktunk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jézus maga is így tanít bennünket imádkozni, tanít bennünket, hogy szabad kérni azt, amire szükségünk van az Istentől. Tehát ott vannak Jézus, és ott vannak a tanítványok, ott vannak az emberek, és a tanítványok megdöbbennek, hogy nekik feladatuk van ezzel az egésszel, nekik kellene gondoskodni erről a sokaságról. És rögtön születik is egy emberi megoldás, mert nekünk vannak jó stratégiáink, jó megoldásaink, menjünk el és vegyünk nekik kenyeret. Teljesen normális gondolat, azt gondolom, úgy látom, hogy ez egy magától értetődő dolog, van egy probléma, nagyon kreatívak ezek a tanítványok, kitalálják a megoldást. Jézus azonban valami másfajta megoldást akar. Azt akarja, hogy amiük van, amivel rendelkeznek, abból részesítsék a többieket. Abból elégíthesse meg mind az 5000 embert. Hány kenyeretek van? Hangzik a kérdés. És ez a kérdés itt csak ennyit jelent, nézzétek meg, mennyi kenyér van. Kiderül, hogy Jézus számára ez is elég. És felénk is hangzik a kérdés, hány kenyeretek van. És számomra most ezen a hálaadó ünnepségen, az új kenyérért való hálaadó ünnepségen, ezen az ünnepi Isten tiszteleten egyszerre azt is jelenti, Isten megkérdezi tőlünk, hány kenyeretek van. Mennyi mindent kaptatok tőlem? Mennyi áldást hordoztatok el? Igen, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy elmondjuk a gondjainkat, elmondjuk a bajainkat Istennek, elmondjuk a terheinket, a nehézségeinket. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az imádságaink főleg a kérésekből álljanak. De aki ugye rutinosabb imádkozó, az tudja, hogy ez nem egészen illik, azért valamit még oda kell tenni, valami köszönömöt is az elejére, mert hogy néz az ki, hogy csak abból áll az imádság, hogy Uram, ezt, na még meg arra is azért jó lenne, ha odafigyelnél. Szóval ez az ünnep emlékeztet bennünket arra, hogy Isten gondoskodik rólunk, hogy nekünk egy gondviselő Istenünk van. Hány kenyeretek van? Mitek van, amit tőlem kaptatok? Kérdezi tőlünk Isten. Volt mit enni? Volt mivel ruházkodni? Volt erősítés a nehézségek között? És ez a hány kenyeretek van, először azt gondolom, hogy azokra vonatkozik, amik kézzel foghatóak. Mennyi minden van, amivel rendelkezhetünk, amivel Isten elhalmozott bennünket. Persze mondhatnánk, lehetne több, lehetne jobb, sok mindent mondhatnánk, de milyen csodálatos dolog, nem vagyunk földönfutók ezen a világon, hogy nem vagyunk menekültek, hogy nem mi kopogtatunk valahol, ahol éppen szöges drótot húznak, hogy nehogy átmenjünk. Milyen jó, hogy mi Isten gondoskodásában részesültünk. Milyen jó, hogy mindez a miénk, és hogy látni kell, ez nem természetes. Ez nem azért van, mert megérdemeltük. Az ember szereti azt hinni, az azért van, mert megdolgoztam érte. Én elértem a két kezemmel, őseimtől örököltem, megszereztem. Nem. Mi tudjuk, hogy mindezért Isteni a dicsőség, hogy az ő kegyelméből, csak abból, semmi másból van minden. és hogy a béke, ami körülöttünk van, és mindaz, amivel rendelkezünk, ez az Isten kezéből jön. Hány kenyeretek van? Kérdez rá Isten most. Mitek van? Milyen sok ajándékot kaptatok tőlem? Mennyi életet, mennyi lehetőséget kaptatok tőlem? Hány kenyeretek van? És ez a kérdés nem csak azokra a dolgokra vonatkozik, amik kézzel foghatóak, hanem vonatkozik azokra is, amik nem. Mennyi lehetőséget, embert, közösséget kaptatok tőlem, hogy oda tartozhattok egy közösséghez, hogy van rokonság, család, gyermek, férj, feleség, társ. Hány kenyeretek van? Mennyi áldással halmoztalak el benneteket? És ugyanígy folytatódik tovább. Azt gondolom, hogy ez a kérdés arra is vonatkozik, hány kenyeretek van. Van ennek egy spirituális része is. Ugye a kenyér itt mindenek előtt ezen az ünnepen a valóságos kenyeret jelenti. Erről is beszéljünk akkor egy kicsit. A valóságos kenyeret. Két olyan ünnep van református egyházban, a mi közösségünkben, ami nem üdv történeti. Van egy harmadik is, ami nem üdv történeti, de az meg egyház történeti, a reformáció. Az egyik az új kenyér és az új bor. Két betakarítási ünnep, két nagy betakarítási határnap. Augusztus 20-a környékén, augusztus végén megállhat az ember, és azt mondhatja, termet gabona, kenyér lesz. És a kenyér az egy nagyon fontos dolog minden tekintetben, egy alapélelmezési cikk, és régen még fontosabb volt, ha volt kenyér, akkor végül is volt jövő, a kenyér az mindent jelentett a maga nemében. A kenyér egy alapvető dolog, ami azt jelenti, hogy nem lesz éhezés, lesz mit enni, és lesz mivel etetni a családot. És megállt az ember akkor, és azt mondta, Uram, köszönöm. Az új kenyér az Istennek a megújuló áldását jelenti, ajándékait, amivel elhalmoz bennünket. Ezért adunk most hálát, mint ahogy őseink is, még akkor is, hogyha olyan nagyon távol került tőlünk maga a folyamat, hogy nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki aratott ebben az évben, vagy gabonát vetett, vagy csépelni fog, hát valószínűleg kevesen. Távol került nem csak tőlünk, hanem a legtöbb embertől. De azt gondolom, pont ezért fontos ez az ünnep, hogy Isten újra emlékeztet bennünket, hogy a dolgok nem csak úgy maguktól vannak, és nem a magunk keze munkája csupán, hogy mindez kevés lenne, amit mi hozzáteszünk, hogy ott van az áldás, ott van az Istennek a kegyelme mindezek fölött. Olyan szépen elmondja ezt Jézus, amikor elmondja, hogy a vetés az magától nő. Elveti az, aki elveti, Isten öntözi, de lehet, hogy az ember is öntözheti, de a vetés az magától nő. Isten az, aki adja, ő az, aki megajándékoz bennünket mindezzel. Szóval egyrészt ez az ünnep erről is szól. Megköszönjük Istennek a kenyeret, és rajta keresztül mindazt, amit adott nekünk. Mindazt az életfeltételt, lehetőséget, akár munkalehetőséget, amivel elhalmozott bennünket. Mert mi tudjuk, hogy ezt tőle kaptuk, és ezért hálásak vagyunk, és ezért őt dicsőítjük, és őt magasztaljuk ebben a világban. Akkor is, ha mások úgy gondolják, hogy ez valami más eredmény, mi tudjuk, hogy így van, és ehhez ragaszkodunk is. Szóval mindemellett azért a kenyér még egy mást is jelent. És ez a más, amit jelent, az az úrvacsorában jelenik meg különösen, és a Krisztus, Jézus Krisztus megtöretett teste, ami emlékeztet bennünket. Hány kenyeretek van? Egyszerre arra is emlékeztet ez a kérdés, arra is felhívja a figyelmünket, hogy van üdvösségünk. Arra is emlékeztet bennünket ez, hány kenyeretek van, hogy mennyi kegyelem, mennyi irgalom van az Istentől a mi életünkben. Hogy van üdvösségünk, hogy Krisztus megtöretett teste által nekünk menetelünk van az Atyához, nekünk örök életünk van, és már ebben járhatunk itt, e földön. Már ennek a tudatában élhetünk, hogy Krisztus megbocsátotta, Krisztus áldozata által Isten megbocsátotta a mi bűneinket. Amikor tehát azt kérdezi tőlünk Jézus, hány kenyeretek van, egyszerre felhívja a figyelmet mindarra, amit tőle kaptunk, de emlékeztet bennünket arra is, hogy milyen kiváltságos a helyzetünk, hiszen ismerjük Istent, halljuk az ő szavát, értjük az ő igéjét, megszólít bennünket a kegyelemnek az igéje, az evangélium öröme átjárhatja az életünket, megerősíthet, megújíthat bennünket, újra és újra oda mehetünk hozzá, letehetjük a terheinket, ugyanúgy a vétkeinket. Hány kenyeretek van? Mennyi kegyelem, mennyi irgalom, mennyi isteni szeretet van jelen az életünkben? Hány kenyeretek van? Hát nem ok mindez a hálaadásra, hogy Isten dicsőítsük érte, és meghajoljunk előtte, és megköszönjük neki mindazt, amit adott nekünk ezen a téren is. A lelki kenyeret, az üdvösséget, igen, valóban örömteli keresztényeknek kell lennünk, hiszen van áldás, van kegyelem, és van irgalom. Azonban a tanítványok nem csak arra döbbennek rá, hogy amiük van, mindaz elég arra, hogy megelégítessen 5000 ember, csak férfiak, hanem közben kiderül, hogy nekik mindezt szét kell osztaniuk, hogy ezt azért kapták, hogy tovább adják. Hány kenyeretek van, hangzik a kérdés. Ti adjatok nekik enni, mondja Jézus korábban. Vagyis azt gondolom, hogy arra emlékeztet bennünket ez az ige, és arra hívja fel a figyelmet, hogyha megismertük Istennek a szeretetét, megláttuk az ő kegyelmét, és megértettük, hogy a mi életünkre is igaz, mit van, mit ne kaptál volna, és hogy az üdvösség az valóban az Isten kegyelmi ajándéka a mi életünkben, akkor a feladatunk egyszerre az, hogy mindezt továbbadjuk, hogy másokat is részeltessünk belőle, hogy azok, akik körülöttünk vannak, azok is megtapasztalhassák ezt a kegyelmet, és megtapasztalhassák ezt az üdvösséget. Ugye, mit tesznek a tanítványok? Szétosztják Jézus útmutatása alapján azt, amiük van. Ott a kenyeret és a halat osztják szét. Mi pedig, most én erre a lelki kenyérre gondolok, ugyanezt a feladatot kapjuk, hogy osszuk szét ezt, hogy jusson mindenkinek, hogy mindenki tudjon róla, hogy az Isten irgalom mindenkinek szól, és hogy van olyan út, ami az Atyához vezet Jézus Krisztus által. Hogy mi mindennel rendelkezünk, ami elég ahhoz, hogy ezt továbbadjuk. Sőt, senki nem tudott ételt, eledelt adni ezeknek az embereknek, csak a tanítványok Jézus útmutatása alapján. Mennyi mindenünk van, pont azunk van, amire szükség van. Tanítványok azt osztották szét, ami kellett nekik. Jézus megszánta a sokaságot. Ott voltak ezek az éhes emberek, és enni kaptak. Most itt van ez a világ, körülöttünk levő emberek. Lehet, hogy tudják, mit akarnak, lehet, hogy nem tudják, mit akarnak. És nekünk van kenyerünk. Mennyi kenyerünk van? Mennyi örömhír? Mennyi örök életre vezető út? Mennyi ige? Mennyi áldás? Nekünk van mindez. És pont azunk van, azzal rendelkezünk, ami kell ennek a világnak. Ami kell a körülöttünk levő embereknek. Kedves testvérek, nem a Krisna vezet az üdvösségre. Nem a keleti vallások vezetnek az üdvösségre. Nem az emberi gondolkodásnak a különböző eredményei, filozófiái vezetnek az üdvösségre. Egyedül Krisztus az, aki üdvözít. És mi ezt tudjuk? És ez az az eledel, amely nem méreg, ami nem kárhozatra visz, hanem az örök életre. Adjuk-e ennek a világnak? Hirdetjük-e ennek a világnak? Merjük-e megvallani? Merjük-e továbbadni? Mennyi kenyeretek van? Részesültünk ebben? Tudunk-e ezzel hálaadással élni? Vagy hagyjuk parlagon mindezt? Hagyjuk a kenyereket a semmibe? Mennyi kenyeretek van? Mennyi hívó szó, hogy lehetünk Istennek a gyermekei, hogy élhetünk az ő népe tagjaiként már ebben a világban? És mi hagyjuk, hogy ne így legyen. Ott van ez a lelki kenyér, és más után megyünk. Nem becsüljük meg, nem tudjuk megmutatni ennek a világnak, hogy ez mennyire értékes és mennyire fontos, ami számunkra. Nem akarjunk az Istennek való engedelmességet valóban megélni. Azt gondolom, hogy egyszerre van egy kicsi ilyen íze is ennek a mondatnak. Hány kenyeretek van? Talán kicsit vádol is, talán kicsit számon is kér. Megbecsüljük, örülünk neki, elfogadjuk. Van jó válaszunk erre az isteni kegyelemre, amely elhalmoz bennünket testi és lelki jókkal, és tudjuk-e továbbadni? Tudjuk-e adni azoknak, akiknek Isten szánta? Hiszen mindezeket nem csak arra szánta Isten, az üdvösséget, hogy mi megőrizzük és megtartsuk és elzárjuk a belső szobába, hanem erre is igaz az, amit Jézus tanított arról, hogy a gyertyát, a lángot, a mécsest nem azért gyújtják, hogy a béka alá rejtsék, hanem hogy világítson. És tudjuk, hogy nem rejthető el a hegyen épült város, mi pedig ilyenek vagyunk, ezzel a világossággal, ezzel a fénnyel rendelkezünk. Isten arra szánt bennünket, hogy mi adjuk ezt tovább. Tanítványok valami más megoldást kerestek. Elmegyünk, megszervezzük, megvesszük, összegyűjtjük a pénzt, kiosztjuk. Jézus egészen mást gondolt. Azt mondta, ti adjatok nekik enni. Nem olyan a világ, amilyennek lennie kellene. Nem az Isten útját követi. A mi dolgunk, hogy felmutassuk azt a példát, ami az Istennek az útja. Csodálatos dolog, hogy mindebben nem vagyunk egyedül, hanem Isten szeretete hordozhat bennünket. Bűnbocsátó kegyelme, megújító igéje az, ami erőt adhat mindehez. Ez a mai nap egy ünnepnap, az Isten gondviselésének az ünnepe, hogy megáldott bennünket testi és lelki jókkal. Örvendezzünk ezen, adjunk neki hálát, és adjon erőt nekünk ahhoz, hogy hirdetni tudjuk mindezt, és dicsőíteni tudjuk a mi mennyei atyánkat, nem csak a templomban, hanem egész életünkkel, az egész világ számára. Amen. Isten igéjére válaszolva, és az úrvacsorára készülve, a sákramentumra is készülve, a 438. dicséretet. A 438. dicséretnek 5. és 6. verseit énekeljük. A 438. dicséret 5. verse így kezdődik, azért már minket éleszt és vigasztal ez az általad rendeltetett asztal.
Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt viseljétek magatokat a ti elhívásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveitekben, amelyre hivattatok egy testben. Az imádság előtt mindenki csendben vigye kéréseit az Úr elé. Ámen. Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted. Légy áldott ezért a mai napért, ezért az ünnepért, a hálaadás napjáért. Légy áldott azért, hogy a lelki kenyérrel, a te szent igéddel figyelmeztettél minket. Tudjuk-e, hány kenyerünk van? Tudjuk-e, mi mindenért kell hálát adnunk neked? Légy áldott azért, hogy vannak szeretteink, van otthonunk, nem nélkülözünk, hogy az asztalunkra jut kenyér, áldott kenyér, testi kenyér. Édesatyánk, tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy a gyermekeidnek nevezzük magunkat, de légy áldott azért, hogy gyülekezetbe tereltél minket, hogy testvérekre találtunk a te nevedben. Így most eléd hozom a testvér gyülekezeteinket is, a Békásmegyeri gyülekezetet, ahol lelkésztestvérünk szolgált, és a Hokstidei gyülekezetet, akinek most nem ismerjük az új lelkészét, de ott van a gyülekezetből, ott vannak a testvéreink. Áld meg őket, kísérd őket haza az útjukon, légy velük a hazatérésük napján is, és áld meg az ő ott létüket. Édesatyánk, hálatelt szívvel köszönünk mindenért, gondviselő szeretetedért, kegyelmedért. Kérünk téged, Szent Fiazért, Jézus Krisztusért, ne hagyj el minket. Minden botlásunk, méltatlanságunk ellenére maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Elétek hozom az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti az Úr. Énekeljük el a záróéneket, a már megkezdett dicséretet, a 438. dicséret, 8. és 9. versszakait. Vegyük az áldást. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.